Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Advent harmadik vasárnapjának a prédikációs alapigéjét. Mózes 5. könyvéből, az 5. fejezet, 5. versétől a 10. versig a következőképpen. Mózes így szólt. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a harmadik gyertyát gyújtottuk meg, és beszéltünk arról, hogy az első gyertya az a hitnek a gyertyája, nem akármiben való hitnek a gyertyája, hanem a megváltásban való hit gyertyája, hiszen a megváltást Isten a világ kezdetén már Ádámnak és Évának megígérte, elküldi a messiást. A második gyertya az a reménységnek a gyertyája, amivel kapcsolatban Dosztojevszkijtől idéztem egy rövid mondatot, ami így hangzik, hogy nem otthon, hanem látogatóban vagyunk. Ez a mi reménységünk, amikor rádöbbenünk újra és újra, hogy soha nem lehet végleges és igazi és tökéletes otthonunk a föld, vagy ez az ország, vagy a saját családunk akár, hanem vár ránk az igazi otthon. Itt csak látogatóban vagyunk. Van igazi otthonunk. És arról is szó volt, hogy a reménység sokszor még gyógyulást is generál, hiszen olyan ereje van, hogy akinek van reménysége, tudja, hogy szerető család várja haza a kórházból, sokkal nagyobb eséllyel gyógyulóorvosok ilyen vizsgálatot is végeztek, hogy azok a férfiak, akik megözvegyültek, sokszor sokkal kevésbé tudnak felépülni, mondjuk egy szívműtét után. 40%-kal nagyobb az esélye a felépülésnek, akkor, hogyha van, aki visszavárja őket. Az életben maradást szolgálja a reménység, vagy szolgálta sokszor fogolytáborokban is. A harmadik gyertya az az örömnek a gyertyája. És arról beszéltünk a bibliaórákon, hogy az igazi öröm, az igazi boldogság belülről fakad. Úgy, ahogyan a harangot, a harang nyelve tudja belülről igazán megszólaltatni. Hiába kocogtatjuk kívülről, a belülről való megszólaltatás adja meg az igazi hangját. És mi is belülről leszünk mindig igazán boldogok és örömtől teljesek, nem a külső körülményektől. Miért irányuljon erre most a figyelmünk, erre az örömre? Azért, mert Mózes, amikor megszólal, és megismétli a 10 parancsolatot a népnek, akkor már eltelt 40 esztendő a pusztai vándorlás során. 40 év, miután a Hóreben megkapta Istentől az élet parancsait. És azért fontos tudni, hogy ez a 40 év eltelt, mert ez alatt nem lett könnyebb Izraelnek az élete. Lehet, hogy még inkább ott volt bennük az a hiú reménység, vagy hamis reménység, hogy a szolgasság háza, ahonnan kihozta őket Isten, jobb volt. Friss volt még 40 éve az élmény, hogy kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Ez olyan, mint a fiatalkori hitben való elindulás. A fiatalkori megtérés élmény. Csak utána következik 40 esztendő. Vagy több, vagy kevesebb. Amikor tapasztalunk sok-sok nehézséget és megpróbáltatást, úgy, mint Izrael népe a pusztai vándorlás során. És amikor újból elmondja Mózes, hogy Isten kihozta őt, a népet Egyiptom földjéről, akkor már abban az is benne van, hogy én beviszlek téged az ígéret földjére. Innen, ahol látogatóban voltunk. És ezért most már ne hagyd abba az Isten igéjére való hagyatkozást. Mert ő irgalmasan bánik velünk. Amikor azt olvassuk, hogy ezer ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, akkor ha belegondolunk, akkor ez egy lehetetlen számot ad. Hiszen, hogyha mondjuk 25-30 évnek számítunk egy emberöltőt, hát van emberiség 25-30 ezer éve? Hát nincsen. Legalábbis az emberiség a történelme biztos, hogy nem nyúlik vissza ilyen messzire. Amikor azt mondja Isten, hogy ezer ízig irgalmasan bánok veletek, akkor arról beszél, hogy irgalmatlanul nagy az ő szeretete, örökké tartó az ő szeretete irántunk. És mindeközben ne feledkezzünk el egy fontos mozzanatról, méghozzá arról, hogy Mózesnek a személye több jelentést is hordoz. Így fogalmaz, hogy én ott álltam köztetek és az Úr között. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy ő az, aki a közben járunk, aki a közben járó volt a nép és Isten között. Hiszen hányszor döntött úgy Isten a nép engedetlensége miatt, hogy elpusztítja a népet. És akkor Mózes mindig fellépett. Úgy, mint annak előtte Ábrahám is Sodomáért. Ha találsz ott még 40 igazat, akkor elpusztítod az egész várost. Na és ha 5 híja van annak a 40-nek, na és hogyha még kevesebb van. És Mózes is hasonlóképpen mindig odaállt Isten elé, hogy de hát ne pusztítsd el, irgalmazzál ennek a népnek. Igaz, hogy engedetlen nép ez, meg igaz, hogy kemény nyakú nép ez. Meg aztán mit szólnak a környező népek, hogyha te elpusztítod azt a népet, amelyet kihoztál. És azt fogják mondani, hogy na, ezért hozta ki az Isten ezt a népet, hogy aztán elpusztítsa. Könyörülj rajtuk. Tehát Mózes a közben járó és szimbólummá is vált, ahogyan Jézus a közben járunk nekünk. Hiszen Jézus például így imádkozik, értünk a főpapi imádságában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból való, mint ahogyan én sem vagyok a világból való, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Közben jár Jézus értünk, hogy Isten könyörüljön rajtunk. De a másik jelentése annak, hogy Mózes közöttük volt, hogy egy a nép tagjai közül. Hogy teljes mértékben hozzájuk tartozik, nem áll fölöttük. Úgy, ahogyan Jézus is teljesen a nép közé állt, az ember mellé állt. És amikor keresztelő János felismeri ezt, amikor megy hozzá Jézus, hogy keresztelje meg, ő a bűnös ember, az Isten fiát, és hezitál, akkor azt mondja Jézus, hogy engedj most, mert így illik hozzánk, hogy betöltsünk minden igazságot. És Isten is a nép között van, feszültséget kell elhordoznia emiatt, feszültséget kell levezetnie, a szent és a bűnös közötti feszültséget, amely nagyobb feszültség, mint a millió voltos villám és a föld közötti feszültség. És azt mondja Isten, arra biztat bennünket, hogy ne borulj le más előtt, csak előttem. 9. versben fogalmaz így, ne imádd és ne tiszteld azokat. Az eredeti szó ezt jelenti, hogy leborulni valaki előtt. Leborulni a bálványok előtt. És pedig valamennyien az ennek megfelelő angol szót, az idolt. Szokták is mondani magyarul is, hogy idol, hogy ő egy nagy idol. Meg is szokták kérdezni olykor egymást a fiatalok, neked ki az idolod? Mint hogyha kötelező érvényű lenne, vagy szinte elvárás lenne, hogy legyen az embernek idolja. És ez a kérdés olyan megtévesztően pozitívvá formálja az idolt, a bálványt, holott nagyon veszélyes leborulni bárki vagy bármi előtt is, ami nem az Isten. Gondoljunk arra, amikor lovaggá ütötték az arra érdemes embert, és akkor a lovag, ugye leborult a király, vagy a nemes ember előtt, térdre borult, és akkor a kardnak a lapjával lovaggá ütötték, és a kardnak az éle ott van, az embernek a nyaka közelében néhány centiméterre. Letérdelve teljesen kiszolgáltatja magát, védekezése képtelen ekkor, mert teljes mértékben odaszánja magát ennek az ügynek. És itt értjük meg, hogy mennyire fontos, hogy kinek adjuk oda magunkat, kinek szánjuk oda magunkat, ki előtt borulunk le, kinek adunk ekkora hatalmat, hogy elpusztíthatna. Kiben bízunk ennyire? Hadd mondjak két példát rá, az egyik egy globális példa, az ENSZ főtitkára António Guterres fogalmazott így most egy konferencián, az ellenőrizetlen és egyenlőtlen gazdasági növekedés iránti határtalan étvágyunkkal az emberiség a tömeges kihalás fegyverévé vált. Az ember, aki leborul az anyagiak előtt. És nem csak azt tudjuk meg, hogy milyen veszélyes ez, hogy mennyire pusztítja a környezetet, az egész világot, hiszen mondja Guterres, hogy 1 millió faj kihalása fenyeget bennünket. 1 millió faj. Vagy a földterületnek az egyharmada súlyosan szennyezett, meg a termőföldek eltűnnek, meg a szennyezés és éghajlatváltozás az óceánok pusztulását gyorsítja fel. Nem csak erről beszél, hanem arról beszél, hogy ez a leborulás az anyagiak előtt visszahat az emberre. Magyarul az emberiség lesz a tömeges kihalás fegyverévé. És erről szól az igénk is, hogyha leborulunk az idolok előtt, az visszahat ránk. A héberben a leborulás olyan igeidőben van, a hifilben, ami azt jelenti, hogy visszaható cselekedet, amit teszünk. Saját magunkat pusztítjuk akkor el, ha más előtt borulunk le. Persze próbálkozik az ember, 190 ország képviselői tesznek kísérletet, hogy egy olyan paktumot kössenek, hogy megvédjék a természetet, tudjuk, hogy halálra van ítélve. Tudjuk, hogy nem tudjuk megmenteni. Elmondják azt is, hogy az elmúlt 550 millió évben öt kihalási hullám volt a világon, és talán ez lesz most a hatodik, ami előtt állunk. Mi ugye a Szentírásból egyetlen kihalási hullámról tudunk az özönvíz során. Azt megelőzően, az ember megjelenése előtt mi volt, azt nem taglalja a Szentírás. De nem is szükséges, mert itt is el lehet mondani, mint a teremtés történeténél, hogy nem tudományos könyv, nem az a célja, hogy felderítse a hogyan kérdésére a választ az Isten. Nem ez a lényeg, hanem a megmenekülés a lényeg. Az özönvíz története a megmenekülésről szól, a bárkáról szól, amely az egyházat jelképezi, Jézust jelképezi, aki jön, akiben van a megmenekülésünk, és aki közöttünk van. Vagy egy szűkebb példa arról, hogy milyen veszélyben van az ember. Magyarországon 40 ezer áldozata van az emberkereskedelemnek. 40 ezer. Az ENSZ felmérése szerint világszerte 40 millió. 40 millió rabszolga. Még annak idején, amikor volt valamelyik ez az nap rendezvény, vagy a Reménység Fesztivál volt a sportcsarnokban, akkor még az Elvet Seven meg a Method Man együtt énekeltek, és még 27 millió rabszolgáról énekeltek, és hogy tenni kell valamit értük. A legújabb felmérés szerint 40 millió. És Magyarország igencsak érintett ebben. És legtöbbször szexuális ragadozók vadásznak fiatalokra, akik hihetetlenül kiszolgáltatják magukat az interneten keresztül, megjelölik az érzéseiket, a hangulatukat, elmondják a kedvenc tevékenységüket, lefényképezik még azt is, hogy mit vacsoráztak, a szokásaikat, a lelki állapotokat lecsapnak rájuk. Lecsapnak rájuk, megértéssel fordulnak oda hozzájuk. Ígéretekkel halmozzák el őket, míg csak be nem hálózzák őket. És nyilván ezt a célt szolgálja a genderelmélet is. Most olvasom egy szakpszichológustól, nem rejtette véka alá nevét, hát én sem teszem, Zala Mártonnak hívják, így fogalmazott: az emberek az esetek nagy részében fiúként vagy lányként születnek. Itt már meg sem tudok szólalni. Mert azt mondja, hogy és akkor mi van akkor, amikor mások nem így? Tehát egy szakpszichológus felvilágosít bennünket. Mi is így tapasztaltuk, szerintem az itt ülők mindannyian, hogy az esetek nagy többségében fiaik és lányaik születtek. Születnek hibridek? Nyilván, hogy ez is iszonyatosan veszélyt, nagy veszélyt hordoz. Iszonyatosan torzítja ez az egész szemlélet, a látásmódot. És nyilván, hogy Nyugat-Európa nem nézi jó szemmel azt, hogyha ragaszkodunk a normálhoz, a normálishoz. De hogyha leborulunk az idolok előtt, az visszaad ránk. Az tönkretesz, az elpusztít. Isten azért küldi az ő fiát, hogy megmentsen. Nem csak arról szól, hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt, és boruljunk le előtte, hanem nagyon hangsúlyozza, hogy nehogy megalázkodjunk, nehogy leboruljunk más istenek előtt. Úgy, ahogyan az alávető magatartás sem nagyon célra vezető, amikor valaki teljes mértében aláveti magát a másiknak, és nem jut érvényre az ő célja, az ő elképzelése, az ő akarata. Azt olvastuk, hogy Isten Jézus által gyógyulást hozott. Keresztül Jánosnak nehéz volt ezt felismerni, hogy vakok látnak, sánták járnak, süketek hallanak, leprások tisztulnak meg, halottak támadnak fel. Pedig ez ma is így történik. Egy fogvatartott bizonyságtételei közül hoztam egyet. Olvasom az ő tapasztalatát. Azt mondja, hogy abban az időben sok időt töltöttem a WC-ben, mert többen voltunk a zárkában, és mire az lecsöndesedett, már késő este volt. Este mindenki filmet nézett a tévében. Addig én bementem a WC-be, lehajtottam a tetejét, ráültem, olvastam a Bibliát, és imádkoztam. El lehet képzelni a helyet. Mögöttem partfis, felmosórongy, körülöttem kellemetlen szag. Sok időt töltöttem így el az Úrral. Számomra ez meghatározó hitélmény volt. Olvastam tovább a Bibliát, és nem történt semmi. Még talán vártam is a magam gyermeki hitével, hogy majd történik valami. Ám Isten nem olyan, hogyha valaki kiált hozzá, azt ne halladná meg. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle, mondja az Úr Jézus. És én akkor nagyon kértem a szent lelket. Aztán tovább olvastam a Bibliát, és ahhoz a részhez értem, amikor a Saul nevű félelmetes ember még üldözi az egyházat, és közben megtér a damaszkuszi úton. Vakon bemegy Damaszkuszba, és imádkozik. Az Úr látásban szól Anániásnak és egyik tanítványnak. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Amikor azt olvastam, hogy Anániás bement abba a házba, tudtam, hogy ettől a bekezdéstől nekem szól az igerész. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. Hát én ott a zárka illemhelyén annyit kaptam, még fizikailag is Istentől, hogy azt éreztem, hogy ha egy kicsivel is többet kapok, nem bírja el a testem. Ha láttam volna magamat kívülről, biztos grotex ábrázatom volt az örömtől. Olyan magas rendű örömöt éreztem. Tudnilik beteltem lélekkel. Nem a külső körülményektől, zárkától, illemhelytől, attól a helytől függ, hogy betölte az Istennek az öröme, hanem a belsőtől, hogy kit fogadunk be, a szent lelket. És ez adja meg az örömöt számunkra is, akik szabadon élünk fizikailag itt ezen a földön, befogadhatjuk az érkező Jézust, és bennünket is megajándékoz örömmel, hogyha előtte borulunk le. Amen. Imádkozzunk. Urunk, óvd meg attól, hogy idolok előtt boruljunk le, amelyek elpusztítanak. Segíts, hogy előtted alázkodjunk meg, essünk térdre, úgy, mint az úrvacsora ünneplésénél is. Kérünk téged, hogy adj nekünk igazi adventi örömöt, hogy karácsonyi ünneplésünk a veled való boldogságban teljen el. Amen.